nyargaltak benne, és a szívét összeszorította valami titkos félelem, újra előtte állt végzete, mikor már azt hitte, hogy megtalálja a nyugalmát, íme, a nyugalom egyszerre leveti a hóhér köntösét, és a veszedelem ott áll előtte fekete ruhában, mintha fény és árnyék vívna fölötte folytonosan csatát, és mindig az árnyék győzne. Tehát semmi kétség, hogy szereti István gróf. Életét is kockára tette érte a párbajban.
Istenem, de szerencsétlen vagyok,
rebegte. De mindezeken alig gondolkozhatott, még egy-két lépés is ott volt a sebesültnél, akit már akkor a vár összes léhűtői körülálltak. A budatinyi katonaorvos, dr. Brekenep János éppen akkor keresgélte a jobb ordák közt, ahol a lövés a léket ütötte, egy kutacsal a gulyóbist. Az öreg kovács sírt, Pamutkai úram pedig mérges szemet vágott a közeledő apolkára, a káplán egy vizes tálat tartott az orvosnak, míg ellenben Pruzsinszki izgatottan járt fels alá, és egyre ezt hajtogatva.
Ó, mi lesz belőlünk? Mi lesz belőlünk?
Az orvos végre is megsokalta. Csúnya nyelvű, goromba ember volt, és ennél a mesterségnél a gorombaság kisegítő eszköze a tudománynak, Pruzsinszkira förmett.
Az ördög bánja az urakat, inkább azon töprengenének, hogy mi lesz a sebesülttel! Hopp! Itt vagy, kutya!
Ott volt a golyó, végre ráakadt és kihúzta. Apolka Lábujjhegyen közeledett, de Pamutkai nem bocsátotta a sebesült ágyához, aki hörgött, ordított, káromkodott, és azzal fenyegette a doktort, hogy Pallos által végezteti ki, ha valamikor fölépül.
Menjen a szobájába, kisasszonyka, nem magának való látvány ez, minket kemény férfiakat is megrendít.
Hiszen megyek, uram, de legalább azt mondják, meg nincsen-e veszedelem.
Soha se kellett volna ezt a kis békát idehozni,
morogta Pruzsinszki. A sebesült meghallotta a leány hangját.
Te vagy? Apolka!
Nem, ne küldjétek el!
Gyere ide, Apolka! Tedd ide a kezedet a homlokomra!
Hideg verejték gyöngyözött azon a kíntól.
Ígyni! Jaj, de jó puha kezed van! Szorítsd, fiacskám, a homlokomat még jobban! Még jobban!
A leányka megtett mindent, amit parancsolt, a beteg csodálatosan lecsillapodott, hagyta a sebét nyugodtan kimosni, bekötözni.
Megéle?
Kérdék az orvostól, mikor eltávozott. Mire doktor Brekenep János a maga széles, fontoskodó modorában felelt,
az Isten sokat hagyott tudni az embereknek, szétosztogatta köztük a tudást, a mérnök ezt tudja, az építész azt tudja, az orvos is tud valamit, a pap is, azaz, hogy a pap semmit sem tud, egy szóval az Isten sokat elosztogatott, de ő is gondolta maga tekintélyére, és magának is meghagyott egyet s mást a tudásból. Nos, ez az ügy éppen azok közé tartozik, amik őnála vannak.
Tehát nem lehet tudni.
Csak remény lenni lehet, ha jó ápolás lesz. Ha teszem azt a kisasszony, meghozza azt az áldozatot.
Örömmel, felelt Apolka.
Este felé bekövetkezett a láz, elvesztette eszméletét, s három álló hétig hányódott élet-halál közt. Apolka híven, ernyettelenül ápolta, virrasztott felette, tűrte a szeszélyeit. A 20. napon kijelentette az orvos, hogy a beteg túl van a veszélyen. Apolka reszketett attól a naptól, mikor teljesen felgyógyul és esetleg bevallja szerelmét. És mégis szerencsétlen lett volna, ha sebébe belehal. Ragaszkodott ehhez a hóbortos emberhez, mint jótevőjéhez, mindig erősebben, jobban, pedig gonosz és kegyetlen volt betegségében. Az orvosságos üvegeket hozzávagdalta a környezetéhez. Egyszer odaintette magához az őrültek álnokságával Pruzsinszkit, megfogta a kezét, simogatta, és hirtelen beleharapott, de olyan erővel, hogy vér budjant ki a fogak helyén, még most is be van kötözve a keze. A katonadoktort hasba rúgta, hogy elájult. Csak az Apolka simogatására szunnyadt el benne a vadállat. A doktor nem titkolta, hogy István gróf úgy lehet teljesen elborult elmével lábat fel. A 20. napon elmúlt a láz, s a beteg mély, jótékony álomba merült. Az orvos megparancsolta, hagyják magára, hadd aludjék, hadd gyűjtsön erőt. Ez volt az első eset, hogy Apolka elhagyta. De a beteg, aki megszokta szabályszerű lélegzését hallani maga mellett, ennek kimaradásán fölébredt. A szokatlan csendesség megdöbbentette. Azt hitte, már a sírban van. Szétnézett, és megösmerte a szobát. Élek tehát, gondolta magában, de nagy fantáziája egy percig se pihent. Az a sajátságos gondolata támad, hogy be van itt zárva, és éhen kell elvesznie. Éppen akkoriban volt friss a befalazott apáca, Ubrik Borbála története. A várbeliek összeesküdtek ellene, és elpusztítják. Felvánszorgott az ágyból, s gyenge, ingadozó léptekkel a bútorokhoz fugóckodva botorkált az ajtóhoz, kinyitotta nesztelenül, és a másik szobában ott látta térdepelni Apolkát, a Szűz Mária képe előtt, amint a kezeit összetéve hangosan imádkozik. Ó, Szentatyám, aki az égben vagy, s édesanyám helyett én rám is vigyázol. Köszönöm neked szívemből, hogy a szegény István grófnak már visszaadod az egészségét, de ha egészséget adsz neki, add vissza kérlek az elméjét is, mert látod, ő jó ember, és én úgy szeretem, mintha a tulajdon apám volna. A napfény beömlött az ablakon, és igazi glóriát font a leány feje körül. Éppen olyan volt most, szinte megdöbbentően hasonlított hozzá az a szelíd szent arca falon, amelyhez imádkozott, csak valamivel idősebb, mintha a mamácskája lenne.
Apolka! Apolka!
Nyöszörögte egy gyenge hang, kimondhatatlan lágy érzéssel. Összerezzenve fordul hátra, és elpirul a hangos imádságért, megpillantván István grófot, ki dideregve állt egy szekrényhez fogózva, szemeiben könnyek csillogtak. A bibliai legenda megismétlődött. Apolka vizet fakasztott a fénylő, piros erekkel befuttatott szürke kövekből.
– Az Istenért mit csinál? – kiáltott fel halálos aggodalommal. – Hogy mer fölkelni? Ezért most én kapok ki az orvostól, lássa, milyen engedetlen! De ilyet tenni, Szent Isten, az ablak is ki van nyitva!
Csípős, nyírkos, őszi levegő özönlött be, s a betegen nem volt semmi felső ruha. Hirtelen hozzáugrott, visszavezette a szobájába olyan szeretetreméltó duruzsolással, mint egy kedves fecsegő mama az ő engedetlen gyerekét.
Menjen! Milyen bánatot szerzett most nekem! Nem is tudom, mit csináljak magával. Támaszkodjék hát a vállamhoz, hiszen olyan gyenge, hogy nem tud menni. Lássa, lássa! Mit tett?
A beteg pedig nem bánta ezeket a szemrehányásokat. Mosoly jelent meg viakszínű arcán. Olyan boldog volt, de olyan boldog, hogy őt valaki szereti. Ilyen se történt vele még soha. Apolka visszafektette az ágyba, a beteg megfogta a kezét.
Ülj, te is ide! Nem a székre, ide az ágy szélére.
Leülök, de csak úgy, ha megígéri, hogy elalszik, mert az orvos azt mondta, hogy aludnia kell. Ó, Istenem, ha megfázott!
Nem lesz kutya bajom sem. Nem akarok meghalni. Tudod-e, mit tesz az? Ha én nem akarok meghalni, szeretném tudni, ki kényszerítene rá. Dolgom van most már, dolgom van a világon, te miattad.
Az ablaküveget egy fehér pillangó verdeste kívülről. Hes, mit keresel itt? Mit kéreckedel el be? Talán valamit hoztál? Az úra kísértetiesen ketyegett a falon, a pillangó pedig csak egyre kopogtatta kopott szárnyaival az ablakot.
Én miattam?
Kérdi a leányka bágyattan, haloványon, és a bársony tekintette rémülten siklott végig a beteg arcán.
Úgy van, miattad. Komolyan akarok veled beszélni. Már eddig is hiba volt tőlem, hogy halogattam, mert mi lett volna belőled, ha például meghalok, ha teszem azt, lelőtt volna az a gazember. Vagy hova is beszélek? Ó, hát nem vagyok én futó bolond. Álmodtam valami bolondságot, és most összekeverem a valósággal. Magam vigyázatlansága okozta a sebemet, mert ügyetlenségből sült el a fegyverem. De a betegségem alatt azt képzeltem a lázban, hogy lelőtt valaki.
Minden tudok, szólt a leányka tompán.
Ne beszélj, no! Hát mi az, amit tudsz?
A leány lehajolt, megcsókolt azt a fonnyat, aszott kezet. Ebben volt a felelet.
Jó, hát mindent tudsz. Ugyan eredj, ne csókold a kezemet, mert megütlek.
S csak ugyan ütésre emelte fel a kezét, de bizony csak megsimogatta vele azt a gyönyörű állacskát. Följebb már nem bírta emelni.
Bosd ki a hajadat, Apolka. Az egyik varkocsot aztán add ide, terítsd szét a paplanon, hadd gyönyörködjen benne, hadd babráljam. Így né. De ki ne neves, azután... Beszélgessünk, mert nagyon fontos mondani valóm van. Nagyon fontos.